A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy keressük meg kezdőénekünket, a 252-es számú dicséretünket énekeljük, annak mind az öt versét, 252-es számú dicséretünk, mennyei seregek, boldog tiszta lelkek. Isten igényére figyeljünk, ahogy megvan írva számunkra ezen a vasárnapon a János evangéliumában. Bibliaolvasó vezérfonalunk ünnepi kiegészítő olvasmányként ajánlja a János evangéliumának az 5. fejezetét, abból az első 15 verset fogom olvasni. Ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett be, a víz felkavarása után egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a vízbe, emeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj, felvedd az ágyadat, és járj. és azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyult ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, vannak olyan ismert bibliai történetek, amelyeket már sokszor hallottunk, amelyekben jól ismerjük a szereplőket, és talán ami a legfontosabb, hogy úgy el is tudjuk helyezni benne önmagunkat. El tudjuk helyezni most is, hogy olyan emberek vagyunk, akik várnak tőled valamit. Akik sokszor várják, hogy megmozdul valami körülöttük, és ez a megmozdulás, ez gyógyulást hoz. Hogy valami előrébb lendül, valami megváltozik. Valami hozza azt, ami úgy hiányzik belőlünk és az életünkből. És csak úgy irigykedve csodáljuk, hogy egyszer-egyszer mozdul valami, és valaki a helyére kerül. Köszönjük, hogy ez az ige arról is szól, hogy Jézus odalép a beteghez, aki régóta vágyakozik, és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Szeretnénk mi is egy őszinte választ adni neked, hogy mi mit várunk tőled, hogy mit szeretnénk tőled kérni. De teljesen nyitottak vagyunk arra, hogy te mutasd meg, hogy mire van szükségünk. Így kérjük most is a te üzenetednek azt a világosságát, amely meghaladja az emberi gondolatokat és értelmet is. Így kérjük a te lelkedet, hogy az számunkra készítse elő a te igédnek helyét a szívünkben és az életünkben. Légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket szent jelenléteddel, hogy az hozzon számunkra békességet és vigasztalást. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk a 65. zsoltárunkkal. Ha valaki van annyira bátor, itt elől 4-5 helyet látok még elszórtan, illetve vannak székeink, és azt ki lehet nyitni, és akkor helyet lehet foglalni, mert nagyon sokan lettünk, hogy oldalt is az ablakok mentén előrébb lehetne jönni, illetve arra szeretnék kérni mindenkit, hogy egy-egy ablakot nyissunk meg, mert el fog fogyni a levegő, és akkor könnyebben előfordul, hogy valaki rosszul lesz. Tehát esetleg bátrabban, nyugodtan egy-egy ablakot buktassunk meg az ének alatt is. A 65. zsoltárral készüljünk az ige hirdetésének, ige hirdetése és annak hallgatásra. A Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret. A János evangéliumának az 5. részéből egy fél verset olvasok újra alapigeként, a 6. versnek a 2. felét. Megkérdezte tőle, mármint Jézus, akarsz-e meggyógyulni? Foglaljuk el a helyünket. Nagyon gazdagok az evangéliumi történetek, és nem akarok abba az útvesztőbe belekerülni, hogy egyszerre mindenről szeretnék beszélni. A János evangéliumának ezt a történetét szerintem a jelenlévők nagy többsége ismerte. A Betesda tavának ez a különös, titokzatos, csodatévő ereje, hogy az Isten angyala oda időnként leszáll, oda vonz rengeteg beteg és nyomorult életet, és ott várakoznak és vágyakoznak valami más után, egy megújult élet után, hogy helyreállnak azok a nehézségek, próbatételek, betegségek az életükben, amelyek most megbénítják őket. 38 éve van ott egy ember, vagy 38 éve beteg, így olvassuk. Ez még nem biztos azt jelenti, hogy 38 esztendőt el is töltött ennek a tónak a partján, de valahogy az ő élete is oda keveredett, és aztán ez a csodálatos gyógyulás, ahol nem a víz hatására, nem a felkavart víznek az erejével, hanem maga Jézus lép oda, és azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni, és utána egyből mondja, hogy vedd fel az ágyadat, és járj. Ennek a csodájával találkozunk. Az alapigénk nagyon rövid, és én is szeretnék erre szorítkozni, mert nagyon sok üzenet van benne, amit érdemes megszívlelni. Ma csak ezzel az egy mondattal szeretnék foglalkozni. Nyilván nem fogom kiragadni teljesen a történetből, hogy akarsz-e meggyógyulni. Jézus nem szokott feleslegesen feltenni kérdéseket. Nem szokott olyan kérdéseket feltenni, amire annyira egyértelmű a válasz, hogy ne is kelljen gondolkozni rajta. Viszont akkor miért hangzik el ez a kérdés? Melyik beteg ember ne akarna meggyógyulni? Melyik ember az, aki, ha bajban van, és megkérdeznék, hogy kell-e a segítség, akarsz-e a helyedre kerülni, akkor ne azt mondaná rá, hogy igen, szeretnék, oldja meg már ezt valaki nekem. Mégis elhangzik ez a nagyon egyértelmű kérdés, és talán éppen azért, mert nem olyan egyértelmű, hogy milyen választ ad rá az ember. Akarsz-e meggyógyulni? Ha túlesünk azon az első gondolatkörön, amivel nem akarok hosszasan idézni, vagy időzni, az azt jelenti, hogy el kell fogadjam, hogy beteg vagyok. El kell fogadnom, hogy valami nem stimmel velem az életemben. Ez lehet, hogy egy külső dolog, és erre fogok mindent, hogy emiatt nehéz az élet, emiatt vannak nyomorúságaim, mert ilyenek a körülmények, meg egy tényleges emberi testi nyavaja tört rám. De az is lehet, hogy ez sokkal több rétűbb, sokkal mélyebb, valami olyan belső válság, olyan belső betegség, amit csak Isten lát, és talán még én se veszek komolyan, hogy ez az. Akarsz-e? Így kezdődik. Nagy kérdés ez az akarat. Nagy kérdés az az akarat, amiből annyi bajunk van, hogy az akaratos ember, a céltudatos ember neki feszül valaminek, eldönt valamit magában, mindent megmozgat, hogy oda eljusson, és úgy tűnik, legalábbis a Bibliát olvasva, hogy ez valahol Istennek nem is mindig tetszik. Úgy tűnik, hogy az akaratunk, mintha Isten ellensége lenne. Nagyon sok olyan igehelyel találkozunk, ahol Isten azt mondja, hogy az, amit te akarsz, meg amit én akarok, azok ütköznek egymással. És változtasd meg az akaratodat. Még a megtérés szavunknak is ez az eredeti jelentése, hogy valahol az elménkben egy fordulat következik be, és egy másik célt jelölünk meg ahelyett, amit eddig akartunk. Ez az akarat, ez egészen odáig vezet bennünket, hogy mintha térdre kényszerülnénk Isten előtt, és ahogy jól ismert imádságban közösen szoktuk mondani, amit Jézustól tanultunk, hogy legyen meg a te akaratod, egy önfeladást jelent, és azt mondod, hogy jó, elengedtem az enyémet, te győztél. De ez egy nagyon nagy harc, és egy nagyon nagy küzdelem. Néha azért tényleg túl nagy az akaratunk. Egy gyermeknek mi az öntudatra ébredése? Az, amikor azt mondja, hogy akarom. És akkor ilyenkor a szülő megpróbálja megértetni velem, hogy kisfiam, ez kicsit erős, de csak szeretnéd. De csak szeretnéd. És valahogy ezt próbáljuk mi magunkra erőltetni, hogy nem akarom, csak szeretném. Majd ha Isten is áldást ad rá, majd ha Istennek is megegyezik az akarata az én elképzelésemmel, akkor majd egyenesbe leszünk. De addig mit kezdjek azzal az akarással, ami bennem van? Ha túl nagy ez az akarás, sok mindent tönkre tesz. Kapcsolatokat, emberi élethelyzeteket, sok-sok mindent. Kijelöltem egy olyan célt, ami nem nekem való, de nagyon akarom, eljutok hozzá, minden összedől bennem is, nem is valósítja meg azt, amire számítottam, nem hozza azt az örömöt, nem hozza azt a boldogságot. Az akaratnak van egy ilyen nagy válsága ezután. Ez a válság, ez pedig abban áll, hogy nem érem vele el azt, amit szerettem volna. Erre vannak egyébként ilyen világi módszerek is, olyan módszerek, amik az elménket tréningezik, amik arról szólnak, hogy azt az akaratot, ami bennünk van, jobban tudjuk irányítani, és néha ezt ilyen gyógyító megoldásnak fel is kínálják, hogy ezt az értelmet, ezt az akarást, ezt használd ki. Mert ha akarsz valamit, az a tied lesz. Nagyon sok ember belefut ebbe, és újabb csatározásokat vállal önmagával és a világgal, és aztán van egy nagy megtörés benne, és ez a nagy megtörés pedig oda vezet, hogy nem tudom, hogy már mit akarok. És ez egy valós kérdés. A jelenlévőknek jó nagy részére rámerném mondani azt, hogy nem tudja, hogy mit akar. Fogalma sincs, hogy már mit akarjon. Voltak elképzelések, voltak gondolatok, életmegoldási elképzelések, hogy ezt így vagy úgy kell helyrehozni, de már annyi mindent kipróbáltunk, és annyi mindent akartunk, hogy most már maga az akarat van egy ilyen válságban, és ezért talán nem lényegtelen ez a jézusi kérdés, hogy akarsz-e még bármit? Mert már nem merek akarni. Már nem merek célt megjelölni. Már nem merem azt mondani, hogy na ez vagy az legyen. Ez az imádságunkban is nagyon jól visszatükröződik. Amikor elbizonytalanodik ez az imádság. Uram, hát ezt szeretném, de nem tudom, hogy szerethetném-e, vagy akarjam-e, vagy nem akarjam-e. És aztán eljutunk oda is, amiről Jézus azt mondja, hogy na álljunk meg egy picit most. Végül is kérsz valamit az Istentől, bízol benne, hogy meg tudja adni neked, hogy az a tied lehet, vagy nem. Tehát magát a hitet is úgy elbizonytalanítja ez az akarni nem tudás. És azért van különbség a két véglet között, ezt érezzük. Ez a mindent átviszek a magam akaratával, és az, hogy már nem akarok semmit. Mind a kettő veszélyes, jó két szélsőség, de valahol közötte hol van az, amire Jézus rákérdez, hogy mit akarsz? Mi van még benned? Mi az, amit Istentől vársz? Mi az, amire úgy érzed, hogy neked szükséged van? Mi az, amit elé teszel, és azt is tudod mondani, hogy ha nem ez, akkor adj valami mást, de szükségem van arra, hogy én kérhessek. És akkor eljutunk egészen odáig, hogy rájövünk arra, hogy Isten nem az akaratunk megszüntetésére törekszik, hanem arra, hogy az akaratunkkal együtt tudjunk vele működni. Akarod-e azt, amit én akarok adni neked? És amikor ez a kettő egymásba simul, akkor az embernek valahogy meglódul az élete. Akkor a békessége is jobban megszületik, megmarad benne, eltölti őt. Addig ez egy nagy küzdés Istennel is sokszor, hogy a te akaratod legyen meg, vagy az én akaratom legyen meg. De amikor Jézus azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor abban valahol ott a szavak mögött ott van az ő indulata. Nézd, én kész vagyok rajtad segíteni. Te ebbe belevágsz? Te elkezded velem? Te hajlandó vagy arra, hogy megtedd azt, amit majd én mondok neked? Akarod ezt az egészet újból az életedbe elővenni? Nagyon sok emberi kapcsolatban és nagyon sok emberi élethelyzetben keresnek engem is akár meg, vagy panaszkodunk egymásnak, hogy valami nem megy. És nekem mindig nagy kérdésem az, hogy miért én ezt akarom, hogy menjen. Akarok rendezni egy kapcsolatot? Akarok beletenni valamit, amitől újra működni tud valami? Akarsz-e? És utána olyan egyszerű, vagy legalábbis egyszerűnek tűnik a másik fele a mondatnak, akarsz-e meggyógyulni? Ha azt a szót értelmezni kellett, vagy kifejezést, hogy mi ez az akarás igazán, akkor azt is, hogy mi az a meggyógyulás? Mit jelent az, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hogyan gyógyul meg az ember? Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy visszakapok egy korábbi állapotot, amibe visszakerülve egészségesebbnek gondolom magam. Ha elmegyek az orvoshoz, és azt mondom, hogy ez vagy az a bajom, vagy kivizsgálnak és megállapítanak valamit, akkor nem más kezd velem, mint visszapróbálja állítani azt az állapotot, ami a betegségem előtt volt. Ez a gyógyulás? Olyan akarok lenni, mint voltam? Mert nagyon sokszor úgy tűnik, hogy ez a törekvés. Így szoktunk álmodozni a régi időkről, amikor fiatal voltam, amikor egészséges voltam, amikor együtt volt a családunk, amikor minden szép és jó volt. Nagyon jól tudom, hogy nem volt minden szép és jó, hogy akkor is voltak hiányosságok. Most az a kérdés, hogy Istentől azt akarom, hogy visszaállítsa ezt a régit, és akkor nekem nyilván, hogy könnyebb lesz, mert a mostani állapotomtól az egy előrelépés. De ezt nevezzük el gyógyulásnak? Ez gyógyulás? Az összes bibliai gyógyítás történet mögé nagyon csendesen, de határozottan szeretném oda tenni, hogy ezek az emberek visszakapták azt a testi létüket és valóságukat, ami ugyanolyan törékeny volt utána is, és a halál azon is kifogott. Hiába gyógyította meg Jézus a 38 éve beteg embert, egyszer az az ember is meghalt. Az a gyógyulás, amit ebben a testi mi voltában visszakapott, az egy átmeneti javulás volt. Mi az a gyógyulás nekem? Mi a cél? Az, hogy olyan legyek, mint voltam, vagy pedig valami több? És Jézusnál ebben a kérdésben ez többet jelent. Akarsz-e meggyógyulni? Mersz-e valami újat kezdeni velem? Akarsz-e belelépni valamibe, ami eddig még nem volt az életedben? Akarsz-e valami olyasmit vállalni és elindulni egy úton, amiben nem az leszel, aki eddig voltál? És erre az ember nem is ad egy olyan egyszerűen, vagy nem is ad olyan könnyen választ. 38 éve beteg valaki. Az azt jelenti, hogy a napi rutin megvan. Megtanultam, hogy hogy kelek fel, mert nem kelek föl. Valahogy föltápászkodom, valahogy ételhez jutok, valahogy elrendezem a napi dolgaimat, ezt csinálom 38 éve. És közben tegyük hozzá a lelki háttért. 38 éve van, akit tudok szídni. Istent, hogy miért tette engem ilyenné? Egy másik embert, hogy miért hagyott magamra? 38 éven keresztül már az önsajnálattal körülvettem annyira magamat, hogy nem is biztos, hogy meg akarok ettől szabadulni. Furcsa, hogy ez a kettőség van az emberben, hogy persze irigykedem a másikra, de valahogy mégsem akarnék kimozdulni ebből a helyből, vagy ebből a helyzetből, mert valami olyat hoz, olyat eredményez, ami a velem való törődés, ami az, hogy rajtam szánakoznak, az azt jelenti, hogy nem magamat kell okolnom, nem magammal kell elszámolnom, hanem állandóan kifele kell mutogatnom. De most ezt az egészet adjam fel, és kezdjek lábra állni, és kezdjek valami egészen újat. Mert a társadalmi életünkben is ez egy nagyon nehéz kérdés. Egy hajléktalant hogy lehet visszatenni a társadalomba? Egy bűnöző embert hogy lehet szabad lábra bocsátani, és adni neki új lehetőségeket és egy új életet? Hogy lehet egy öngyilkosnak megmagyarázni azt, hogy szeresd az életet, ne vess véget neki, hanem illeszkedj bele egy társadalomba? Ezek mind olyan dolgok, amelyekben nagyon nagy kérdés, hogy én ezt akarom-e? Akarsz-e meggyógyulni? És sokszor kitűnik, amit mi nagyon titkolunk és nagyon rejtegetünk, hogy azt az állapotot, amiben élünk, mi megszoktuk. Megszoktuk, és még Isten előtt is megszoktuk, mert Isten előtt is el lehet jönni, el lehet panaszkodni, sírdogálni lehet, mert mi leszünk így a szegények, a nyomorultak, és akkor egy kicsit dédelgethet minket Isten, És ahelyett meg azt kérdezi, hogy de miért nem akarsz meggyógyulni? A meggyógyulás a Bibliában az újjáteremtett ember. És Istennek ez a nagy célja, ez az elképzelése. Ezért akar minket formálni. Azt akarja, hogy szeressek, de ne úgy, mint régen, hanem máshogy. Hogy éljek, de ne úgy, mint eddig, hanem másképpen. Hogy ne csupán az legyen benne az életemben, amit eddig megismertem, hanem mutathasson valami olyat, amiről eddig még nem tudtam, ami nekem is új. Ez az új élet. Akarsz erre meggyógyulni? És azt hiszem, hogy amikor ilyen kérdéseket hallunk Istentől, akkor megindul bennünk ez a nagy küzdés, hogy igen, akkor bátornak kéne lenni, akkor lépni kellene, mert akkor ez az út, ez nekem hozhatná azt, amit Isten ajándékként felkínál. A történetben olyan érdekes a válasz erre. Nem igen vagy nem, hanem megint egy mellébeszélés. Uram, nincs emberem, aki, hogyha megmozdul a víz, engem fölkaruljon, odavigyen, és meggyógyulhassak, magam pedig nem is tudnék oda menni. Nincs emberem. Ki juttat el engem ahhoz, hogy én egy új életet kezdjek? Először nagyon szemérmesek vagyunk, és azt szoktuk mondani, hogy én ezzel nem akarok másokat terhelni. Hányszor hagyja el ez a szánkat? Én ezzel nem akarok másokat terhelni. Mindenkinek megvan a baja, maga baja. A Betesda tavánál micsoda tülekedés lehetett akkor, amikor az a víz megmozdult. Akkor mindenki nagyon igyekezett, senki nem ért rá foglalkozni a másikkal. Ugyanez van a mi életünkben is. Amikor van egy lehetőség, amikor igazán az én életem a tét, az én előrejutásom, akkor mindent elejtek a kezemből, minden szolgálatot, minden lehetőséget, minden másik embert, mert azt gyorsan meg kell ragadni. És ha úgy őszinték vagyunk magunkhoz, akkor szemérmesen tényleg ezt mondjuk, hogy mindenkinek annyi baja van. Még terheljem rá én az enyémet is. Nincs emberem. Aztán utána van ennek egy agresszívabb verziója. Már hogy ne terhelném rá? És rá is nyomom a másikra. Miközben úgy szendén ezt nem akarom bevallani, a nagy terheket jól rápakoljuk egymásra. Akkor a nagy lelkiismereti nehézségeket teszünk a másikra, a társunkra, a gyermekünkre, amit nem is képes elhordozni, amivel úgy terheljük meg, hogy megnyomorítjuk közbe az életét. Hogy ott van egy-egy ember, aki elszenvedi a maga önsajnálatát az én erőmön. Hogy ott van rajtam, és mindent kiszív belőlem. És nem ismerem fel, hogy miközben én szendén vagy álszent mondom, azt mondom, nem akarlak megterhelni, minden rajta van. Hány olyan ember van, akik bele is roppan ebbe az élete? Nincs emberem. És Jézus mondhatná, hogy jól is mondod, mert ezek az újrakezdések, ezek nem embereken állnak. Nem jönnie kell valakinek, akivel megváltozik az egész életed. Ezt gondolja az ember állandóan. Mindig így akarunk változtatni. Ezért van az, hogy az ember társára terhel mindent. Ezért van az, hogy az orvosra terhel mindent. Ezért van az, hogy Istenre terhel mindent. Mert neki lenne tiszte megoldani az én életemet? Tovább megyek társadalmi szinten, és hadd menjünk felfele. Mindig az, aki egy országot irányít, vagy kormányoz, az a hibás. Minden érő a hibás. Mert rá kell terhelni valakire, egy emberre. És Jézus azt mondja, hogy senki nem bírja ezt elviselni. Mindenki beleroppan. Egyetlen egy valaki tudja, aki ezt a terhet feltérképezi, és megkérdezi, akarsz meggyógyulni? Én Jézus vagyok. Én vagyok az Isten fia. Én ezt el tudom hordozni. Nem véletlen az a kereszt, ami fel van állítva a Golgotára, nem azért nem ember szenved rajta, mert az az ember nem odavaló, hanem azért, mert azt a sok nyomorúságot és sok bűnt senki másra nem lehet ráterhelni, csak az Isten fiára. Az egész életemet is csak rá tudom ráterhelni. És ő ezt el tudja hordozni. Amivel zárni szeretném, az egy mondat, ami később Jézus figyelmeztetéseként elhangzik a történetben. És azt mondja, amikor a templomban összetalálkozik ezzel a meggyógyított emberrel, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Az ember mindig azt gondolja, hogy annál rosszabb helyzet nincs, mint amiből menekülni szeretne. De tudjátok, van annál rosszabb helyzet. Van olyan pillanat, amikor az ember végleg elvész. Amikor a bűnei, az Istennel való dacolása, a rá nem figyelése eredményezi azt a legnagyobb nyomorúságot, amibe aztán tényleg bererokkan az életünk. Itt Jézus nem másról beszél, mint az üdvösség lehetőségéről. Akarsz-e meggyógyulni, de ebben a meggyógyulásban nem csak a régi életed helyreállításáról van szó, hanem arról, hogy az Isten országába ott lehessél, hogy ez az üdvösségre való gyógyulást jelenti. Többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Hát tudja jól Jézus, hogy ez nem azt jelenti, hogy hibátlanul megyek tovább. Azért van most is megterítve ez az asztal, és minden ilyen alkalom, amikor ezt körbeállhatjuk, pont erről szól, hogy azt a terhet, amit cipelek, azt nem magamon hordjam, ne egy másik emberre terheljem rá, akit tönkre teszek ezzel, hanem oda az Isten lábához tudjam letenni, mert tudom, hogy ő el tudja hordozni. Ez a meghívás most, ezen a mai vasárnapon is, a nagy kérdés után akarsz-e meggyógyulni, hogy ide jöhetek Jézushoz, az Isten asztalához, és vehetem azt a kis kenyeret, és azt a kevés kis bort, ami arra emlékeztet, hogy az Istennek ekkora ereje van hordozni az életemet, meggyógyítani, továbbvezetni, átformálni, és valóban a gyógyulásban újjáteremteni. Csendesedjünk el, és imádságban kérjük Istentől, hogy ezzel az ajándékkal, lehetőséggel élni tudjunk.